Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv a kiszolgáltatottságról is szól. Fiatal utcai mutatványosokat, akik leléptek otthonról, egy közös, úgynevezett művész otthonba csábítják. Ott az összetartozás élményével, a drog, valamint a megfélemlítés eszközével kényszerítik művészetük folytatására őket. Tulajdonképpen egy Pitiáner maffia kiszolgáltatottjaivá válnak. Az előbb azt mondtam, hogy a kiszolgáltatottságról is szól a könyv, de az biztos, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, más szemmel fog nézni az utcai mutatványosokra. A Szkolár kiadó adta ki David Grossman Futni valakivel című regényét. Rajki András fordítóval beszélgetünk. Ennek a könyvnek a legfontosabb és talán a legokosabb szereplője Dinka kutya. De mi mégsem az ő szemszögéből látjuk a történetet, hanem Aszaf, ő a narrátorunk, a fiú, illetve Tamar, amikor a másik oldalán vagyunk a történetnek. Ugye itt két párhuzamos történetről van szó, ami aztán szép lassan összekezd folyni, összefonódik. Dinka, ez a nagyon okos kutya, ez a szagok és a helyszínek felismerésével vezeti a Aszafot. Oda mennek, ahova Dinka visz. Mozaikokból épül föl a történet, és egyre közelebb visz minket a kutya gazdájához érzelmileg. Miközben Aszaf is belefonódik ebbe, érzelmileg ráfonódik erre a történetre.
Igen, hát a könyv, ahogy megy tovább, úgy tulajdonképpen az ő egyénisége is kezd gyerekből mondjuk a felnőttség felé közeledni. Tehát egy ilyen nevelési regénynek is felfoghatjuk.
Nyári szünetben dolgozik az önkormányzatnál, és a kezébe nyomnak egy spárgát, és ezzel kezdi el vonszolni őt a kutya keresztül a városon. És eközben mindig oda viszi egy-egy szereplőhöz. És így gazdagszik, így alakul ki a történet. Végül is mi ezzel a kutyával két napot töltünk el.
Ez egy zsáner, németül Bildungsromannak hívják, most magyarul nem jut eszembe, hogy lehetne ezt jól fordítani. Tehát lassan az elején egy gyerekkel találkozunk, aki a végére egy férfivé érik.
Háttere is furcsán van jelen. A szülei nincsenek itthon, elutaztak Amerikába a lányukhoz, egyedül van otthon, és rábízzák a lánynak a volt barátjára. Ez is egy furcsa helyzet, mert ő felelősséget érez a nővére, aki Amerikában van, a nővére döntése miatt. Ugye a szülők azért mennek Amerikába, hogy megismerjék az új fiút.
Igen. És a itthon maradt fiú pedig nem tud semmiről egyelőre.
És hát ez is egy érdekes barátság. Egy azért felnőttebb férfival való viszonya a Aszafnak.
Igen. A srácot én Orszarúnak fordítottam, aztán a szerkesztő mondta, hogy legyen a neve Rino. Tehát a könyvben az eredetiben Orszarúnak hívják.
Akkor nézzük a másik oldalt. Tamar, egy olyan helyzetbe csöppenünk, amiben valami készülődés zajlik. Az előzőhöz képest, ugye az olvasó tudja, hogy 28 nappal ezelőtti történetbe csöppen bele a Tamar meséjében. Én sokáig nagyon tájékozatlannak éreztem magam, hogy mi köze egymáshoz a két szálnak.
Tudjuk Grossmanról, hogy ő nagy mesélő, és elég sok gyerekkönyvet írt. Ezek ugyan nem jelentek meg magyarul, de Izraelbe, hát nem mondom, hogy nagyon ismertek, de ismertek a gyerekkönyvei. Tehát ezt ilyen oldalról is meg lehet fogni, hogy ez felnőtteknek szóló gyerekkönyv, vagy fordítva egy gyerekeknek szóló felnőtt könyv, bár nincs benne gyerekeknek való mozzanat. De végül is a végkifejlet eléggé kalandfilmbe való.
Hát a végéről még majd külön beszéljünk, mert Igen. Itt azért az, mint egy igazi mese. Igen. Vannak, akik segítik a hősök mozgását, és vannak, akik az életükre törnek. Tehát bántják őket. Mint egy igazi, valódi mese, úgy épül fel ez az egész.
Igen. Pont ez a felemásság, hogy most gyerekeknek szól, vagy nem, mert a téma nem éppen gyereknek való, de ugyanakkor a történet vezetése egy mesére hajaz. Ez olyan fura nekem. De hát én fordítottam, én nem mint olvasó olvastam, hanem én élveztem a fordítást.
Az biztos, hogy ha én legközelebb az utcán mutatványost látok, akkor ez a könyv biztos, hogy eszembe fog jutni.
Igen, ez nyilvánvaló, hogy vagy ő már ismerte, már mint az író ismerte az életüket, vagy pedig valamilyen módon beleélte magát, kérdezgetett és kutatott, hogy mit csinálnak és hogy élnek.
Hát nagyon furcsa élet.
Hát különösen ez a fő mafiózó, aki irányítja, vagy irányítani próbálja az összes mutatványos életét. Magához láncolja őket, így vagy úgy.
Lassan ocsúdott. Ekkora tömeg még sohasem vette körül. Már megvolt a fél óra éneklés, de képtelen volt abba hagyni. Nem tudott elszakadni, de nem a közönségétől, hanem az új helyektől, amikre a lelkében rátalált. Fináléként még belekezdett pergolézi Stabat Materének egyik szólójába. Ez volt az a szám, amit annak idején elvettek tőle. Ezzel kívánta befejezni, ezekkel a csengő, kristálytiszta hangokkal. Most senki nem nevetett. A hangja ismét az övé volt, csak is az övé. Ezernyi énekóra sem vezette rá arra, amire most hirtelen rádöbbent. A hangja az ő otthona. Ahonnan reggel elindul, és ahová este hazaér. Ahol önmaga lehet, egészen önmaga, és ahol szeretik, mindazért, és mindannak ellenére, amivé lett. 14 éves volt, amikor ezt írta a naplójába, ha választanom kellene, hogy mit akarok, boldognak lenni, vagy jól énekelni, nem kétséges, hogy melyiket választanám. Éneklés közben megnyugodott, békére lelt, aztán felébredt, és a való világ köszöntött rá. Megpillantotta Mikó göndör fejét, amint a közönség sorai között settenkedik, és tudta, hogy valaki most túlontúl belefeledkezik a hangjába, és most már értette, mit jelent cinkosnak lenni. De azért csak énekelt tovább. Amikor befejezte, már annyira fel volt villanyozva, hogy zsongott a feje. Ledobta a kalapját, és leült a földre. Dinkára támaszkodott, hogy erőt merítsen belőle. Az emberek körbeállták, és azt kiáltozták. Bravo, bravo! A kalap tele lett pénzzel. Még egy 20 sékeles bankjegyet is felfedezett az érmék között. Ilyen még egyszer sem fordult elő. A kalap tartalmát átöntötte a kis zsákba, de az emberek ráadást követeltek. Tamar teljesen kimerült a sok érzelemtől, de az emberek csak azért sem adták fel, követelték az utolsó, legédesebb cseppeket. Tamar elpirult, össze volt zavarodva, csillogott akár a reggeli harmat. Az emberek vidáman kiáltoztak és kacagtak, ez most más volt, mint korábban. Lázas izgalom lett úrá közönségen. Tamár veszélyt szimatolt. Amikor a kórussal énekelt, minden oldalról védve volt. Nem érhette meg a láztatás, nem esetett szét, ami máskülönben valós veszély lehetett volna. A legtöbb előadó teremben lemegy a függöny, és elrejti a megrészegült arcokat. Itt nem volt függöny. A közönség körülállta, és szégyentelenül bámulta, már-már magába szippantotta. Olyan izgalommal és olyan erővel, hogy egy pillanatra meg is rettent. Talán túl sokat ad magából, és amit kiszívnak belőle, azt talán nem is kapja vissza soha többé. Elénekelte a ráadást, de csak egy vidám kis francia gyerekdalt, semmi többet. Egy pásztor talál egy kis bárányt a völgyben, oda viszi a pásztorlánynak, és cserébe csak egy puszit kér. A dalocskától kitisztult a feje, visszacsöppent a valóságba, látta Mikót, amint telezsebbel elinal. Tamar kereste az áldozatot. Bűntudat emésztette, hogy nem kiállt fel, és nem vall be mindent itt és most. De feladata van, és szerepet játszik, ismételgette magában újra és újra, miközben énekelte az egyszerű dalocskát, ami őt magát is ártatlannak, édesnek és elbűvölőnek mutatta. Csak a rutinja akadályozta meg abban, hogy hangosan is kiénekelje azt, amit valaki benne hangosan üvöltött. Hogy tehetsz ilyet? Te! Te, aki olyan büszke vagy az elveidre, és elítéled az egész világot. Nem is rossz, kuncogott Mikó, amikor óvatosan, mintha valami ragályos kort terjesztene, átadta neki a zsákocskát. Látod, tanultál valamit, csak a legközelebb fogd rövidebbre. Némán megszámolta a pénzt, csak az ajka mozgott, aztán belenézett a visszapillantó tükörbe, és azt mondta, valla, 140 sékel, gyere máskor is. Tamar undorodva elfordult, félt, hogy mindjárt elhányja magát. Látta, hogy az anyós ülésen egy barna pénztárca hever, egy kis fénykép is volt benne. A kávéházi nevető fiúcska arcképe.
Eléggé sok olyan embert mutat be, aki legenyhébb kifejezés az rá, hogy furcsa.
Igen. Igen.
Vannak nagyon gonosz emberek, és vannak nagyon jó emberek. Van olyan szereplő, aki el se hagyja, nem tudom, 70 év óta azt a helységet, ahol szolgálnia kell. Tehát ki se lép az utcára. Tehát, hogy nagyon sok ilyen zavart ember van jelen ebben a történetben, és születetten gonosz is.
Igen. Így van. Így van, de hát ez inkább a meséhez tartozik szerintem, az, hogy Grossman nyilván kiemeli a fura szerzeteket, valami, hogy vonzódik hozzájuk.
Sok a kiszolgáltatott ember ebben a történetben.
Igen, hát mondjuk tudni kell, hogy Izrael sokkal szabadosabb, mint például Magyarország a kábítószerek terén, tehát főleg Tel Aviv, bár ez Jeruzsálemben játszódik, de azt nem tudom, hogy ott mi a helyzet, de Tel Aviv az jól láthatóan a fű fővárosa. Talán Amsterdam után a második.
A végével tényleg van egy kis bajom, mert igen, hogy hát nagyon sziruposra sikerült.
Addig hát éltek, inkább azt mondanám, igen, azt mondom, hogy
szerelmesek ellovagoltak a holdfényben.
Igen, igen, egy gyerekmese. Tehát a gyerekek azt várják, hogy igaz, hogy vannak kalandok, az életükre törnek minden áron, kitörnek ebből a helyzetből, és a végén a jók egymásra élesznek, a gonoszokat pedig elviszi a rendőrség. Ez így rendben van, így a világ visszatörkén.
Világrendben,
ez mese, persze.
Nem mesekönyvnek van titulálva.
Tehát ezért mondom, hogy egy kicsit kevert az egész, mert sok mese mozzanat van benne, ugyanakkor nem gyereknek való. Mert itt rengeteg olyan dolog van, amit egy gyerek vagy nem ért, vagy nem is akarjuk, hogy még értsen.
Kicsit ön Andersenes, nem? Tehát, hogy annyira sok a gonosz ember benne. Öncélú gonoszok. Például azok a fiúk, akik a szafotot várják a fürdőzésből, és elviszik a pénzét, és megverik.
Ez is csak részben, mert a főnök valamiért, ha nem mondom, hogy rokon szenvezik az aszafat, de végül is megparancsolja a kopóinak, hogy hagyják békén. És ott hagyja. Tehát ő agyonverhetné, de nem teszi. Tehát ő se 100%-ig gonosz. A kopói azok, de hát ő leinti őket.
Tehát mindig van a gonoszban valami, ami jó?
Igen, még a főmafiózó se 100%-ig gonosz. Tehát van benne. Van benne valami, hát nem mondom, hogy vonzó, de valami pislákol emberség az alagút végén. Tehát nem 100%-ig gonosz. Erre vigyázz, úgy látszik a Grossman, hogy ne legyenek ördögök benne meg angyalok, hanem is.
Mondta, hogy élvezte fordítani ezt a könyvet. Miért?
Igen.
Miért?
Jó a stílusa, a Héber stílusa Grossmannak. Akkor már ez a második könyv volt, amit fordítottam, és tetszett. Tehát szerencsém van, hogy nem olyan könyvet kell fordítsak, ami nem tetszik stílusában, hanem élvezetes. Tehát jó. Mint ahogy egy magyar könyvet is élvez olyankor az ember, ha érzi, hogy gördül és jó a stílusa. Még akkor is, ha esetleg a sztori hát nem tökéletes, de hát a filmeknél is így van, ha a sztori iszonyú ostobasság, de jók a szereplők és jók a párbeszédek, akkor mégis jó a film. Ugyanez van a könyveknél is szerintem, hogy hát ettől még lehet jó a könyv, hogy kicsit sántít a vége, vagy a közepe, vagy az eleje.
Tulajdonképpen ez egy érdekes könyv. Kifejezetten élvezet volt olvasni, miközben még akár ezeket a hibákat, de mindesetre meglepő vége van. Tehát nem erre számítottam a végénél. Sziruposra sikeredett ez a vég. És
ez így van.
És ez, igen, és ez megkérdőjelezi az egészet, nem?
El kéne gondolkozni azon, hogy milyen vége tetszene nekünk.
Nem azzal van bajom, hogy ez a vége, hanem az ahogyan vége van. Tehát, hogy ilyen nagyon
fura.
Édes, igen, édes bús lett.
Igen, nekem is fura volt, és mit csináljunk? Ez jutott eszébe az írónak. Én tisztelem az ő művészetét. Ő úgy gondolta, hogy ez legyen a vége, akkor legyen ez. Engem nagyon megragadott a Tamárnak a saját fejlődése. Nehezen tudtam elképzelni őt, hogy milyen lány, aki hajlandó kopaszra nyírni magát, csak egy bizonyos cél elérés érdekében. Tehát ez egy érdekes figura. Nagyon érdekes az a hölgy, akivel találkozik a...
Teodóra.
A Teodóra Kolostorban. Ez is egy érdekes mellékszál. Nem tudom, honnan vette az író. Lehet, hogy volt ilyen, hogy valakit oda küldenek, és ott bezárva marad, és soha nem megy ki onnan. Ez is egy mese figurának tűnt. De nagyon érdekes mese figurának, megmondom őszintén. Mondjuk ez is lehet szirupos, úgy is felfoghatja, hogy egy kis öregasszony ottan bezárva, egy kastély, legfelső emeletére.
Ez egy felnőtt mese, tehát hogy a felnőtteknek igen, való ilyen szép történet.
Tehát ez a két dolog, a Tamár váratlan fordulatai és a Teodóra története, ez a kettő, ez nekem nagyon érdekesnek tűnt.
Rajki András fordítóval beszélgettünk David Grossman Futni valakivel című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna hasonló beszélgetést könyvekről, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát